A 117 perc embere ezen a héten.
Dr. Máté Horváth Nóra, orvos, közgazdász, coach. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Azért hangsúlyoztam ki, hogy orvos közgazdász, mert amiről ma kérdezem önt, az talán köze van ahhoz természetesen, hogy orvos, vagy inkább gyógyító és coach is, illetve a közgazdász minőségéhez annyiban, hogy amikor arról beszélünk, hogy orvosi etika, hálapénz, 1001 orvos a hálapénz ellen aktivitás, akkor ugye a hálapénz jelenségnek az egyik legerősebb oka az természetesen pénzügyi. Azonban kérdezném, a hálapénz, mint bejáratott megoldási módszer etikai hátteréről is.
Igen, hát egyrészt, bocsássa meg, annyi korrekciót engedjen meg, hogy mi hivatalosan nem úgy hívjuk magunkat, hogy hálapénz ellen, hogy 1001 orvos a hálapénz ellen, hanem hálapénz nélkül csoport. Csak azért is, hogy szimbolizáljuk, hogy mi nem valami ellen jöttünk létre, hanem leginkább azért, hogy működjön az egészségügy hálapénz nélkül is. Nem igazán hiszünk ebben a hálapénz rendszerben, mert bár a neve azt sugallja, hogy hála, de ez sajnos az eseteknek a legkisebb részében szól háláról. Nagyon sokszor a hálapénzt, ha igazán a szívünkbe nézünk, félelemből adjuk. Abéli félelemből, hogy nem kapjuk meg a megfelelő orvosi ellátást, nem kapjuk meg azt a törődést, amit remélünk az állapotunkra, vagy a ránk váró beavatkozásokra való tekintettel. És abéli félelmünkben sajnos, bocsássa meg, hogy ezt a szót használom, de a korrupciónak egy bizonyos formáját alkalmazzuk, hát ha ettől minket jobban ellátnak. Ez abszolút elfogadhatatlan, mind morálisan megkérdőjelezhető, mind emberileg, hogy vajon az a gyógyító szakma, amire felesküdtünk, az működhet-e úgy, hogy csúszó pénzeket fogadunk el a betegtől. Így azok az emberek, akik csatlakoztak ehhez a Facebook csoporthoz, ami nem egy szervezet tulajdonképpen, ami tényleg csak egy nagyon laza szerveződés vagyunk, akik egy közös zászló alá beálltak, hogy szeretnénk egy hálapénz nélküli egészségügyet. Mi tulajdonképpen azt valljuk, hogy az egészségügy jövőjét, a magyar ember gyógyulását a hálapénznek a 60-70 éves intézménye nem szolgálja.
Orvosi etikai szempontból, mondjuk a Hippokratészi esküsz szempontjából lehetséges-e az a megoldás, hogy konkrét nettó módon valahogy a rendszerből ki kell hagyni, ki kell dolgozni, és olyan körülményeket kell teremteni, amiben a hálapénz meg sem kell, hogy jelenjen?
Egy nagyon komplex kérdést feszegetünk már csak azért is, mert hogyha hálapénzről beszélünk, akkor meg kell különböztetnünk azt a hálapénzt, amit a beteg mondjuk a műtét után önszántából ad, meg azt, amit az orvosa, sajnos hallunk ilyet, hogy az ő műtéti tarifáján, általában műtétes szakmákról van szó, náluk forog a hálapénz döntő többsége, tehát megkövetel mondjuk, előre jelzi a betegnek, hogy neki ennyi a tarifája, ad abszurdum, legrosszabb esetben még el is kéri előre, ami abszolút etikátlan, szerintünk büntető jogilag is abszolút elítélendő és büntetendő. Ez a kettő, tehát hogy előre elkérni a hálapénzt, vagy utólag elfogadni, a kettő között sok árnyalatbeli különbség van. Mi a hálapénznek minden formájától elzárkózunk, és hát, hogy Hippokratészi eskü, hát Hippokratész még nem készült fel a sok korrupciónak ennek a formájára, úgyhogy ő szegény erről még nem nagyon tett említést, de valójában inkább azt kell végig gondolni, hogy az, amit mi szeretnénk művelni, embereket gyógyítani, vagy a gyógyulásukhoz őket hozzásegíteni, abban vajon mennyire fér bele az, hogy én a betegtől, és most itt sarkítunk, de tényleg előre elkérjek súlyos összegeket, nagyon gyakran százezreket, azért, hogy az a beteg hamarabb kerüljön sorra a műtőbe, hogy szegényt meggyőzöm arról, hogy ezáltal jobban fogok rá figyelni orvosként. Ez a része, ez mindenképpen etikátlan és büntetendő. Azzal a részével, amikor csúszópénzként mondjuk a házi orvosnak leteszünk 5000 forintokat, vagy tényleg van egy-két olyan helyzet, amikor valóban szinte hálából a kezelés lezárása után adnak pénzt a betegek, ezt a részét nehezebb etikailag besorolni. Nem helyén való, ezt azért mindannyian érezzük, és bizonyos szinten megalázó mind a beteg számára, mind az orvos számára ez a borítékolás, és nagyon-nagyon komplex kérdés, ez már etikailag nehezebben taglalható, büntetőjogilag pedig még nehezebben, De egyrészt itt szükség lenne nyilvánvalóan egy finanszírozási kérdésre is, tehát hogy, vagy egy finanszírozási megközelítésre is, hogy az egészségügyet valahogy úgy átláthatóbbá, transzparensebbé tenni, hogy egyáltalán ne jöjjön szóba az, hogy itt pénzeket kell csúsztatni bárkinek a zsebébe. Mert ha én külön szolgáltatást akarok, mondjuk egy magánszobát, akkor legyen az egy külön tétel, hogy én megfizetem a magánszobát számlára. Ha azt akarom, hogy kerüljön sor hamarabb a vizsgálatomra, akkor vannak arra egészségmentességtani konstrukciók, hogy mondjuk rendelési időn túl magán számla terhére az ember megfizethesse, hogy mondjuk a CT vizsgálata történjen meg hamarabb, mert ő hamarabb szeretné. Tehát, hogy erre ki lehetne alakítani ilyen plusz számlázós rendszert is. Sajnos a magyar egészségügyben ez egyenre még nem így működik.
Orvos-közgazdász, a közgazdász mit mond arról, hogy kinek a feladata az állami egészségügy biztosítása, milyen mértékben, mik azok az alapellátások, amiket mindenképpen biztosítanunk kellene egy állampolgárnak?
Nagyon nehéz kérdés. Erre rengeteg különböző modell van jelenleg a világ egészséggazdaságtanában. A magyar ember leginkább a felosztó-kirovó rendszerre van szocializálva, ami azt jelenti, hogy ez a TB alapú rendszer, mindannyian fizetünk egy TB járulékot, amiből az állampolgárok az igényeiknek, szükségleteiknek megfelelően egyformán részesülnek. Az a probléma ezzel a rendszerrel, mint ahogy mindannyian tapasztaljuk, hogy az öregedő társadalmunknak az egészségügyi szükségleteit egyre kevésbé fedezi. Mit jelent az? Egyrészt növekszik ugye sajnos a magyar emberek átlag életkora, tehát öregszik a társadalmunk, egyre költségesebbek amúgy is az orvosi eljárások, ahogy fejlődik a technológia, ráadásul amortizálódik az egészségügy, mind a kórházak, mind a géppark, és ráadásul még az orvosok is öregednek, tehát meg egy óriási szakember hiánnyal nézünk szembe. Egyre jobban, egyre nehezebb fedezni a magyar társadalom egészségügyi szükségleteit a társadalom biztosításból. Hogy ebből hogy lehetne kilábalni, ez egy nagyon komplex kérdés, és nem is nagyon vállalkoznék rá, hogy most itt egy rádióműsor keretein belül ezt én meg tudjam oldani, mert nem tudom, nálam okosabb emberek sem tudnak erre egy slágfertig megoldást javasolni, de felmerül, és valószínűleg előbb vagy utóbb életszerűvé válik egy részleges hozzájárulás, amit az előbb említettem, hogy az úgynevezett copayment rendszer egyre több országban működik, hogyha én valami nagyon extra szolgáltatást akarok, magánszobát akarok, egy szabad orvosválasztást akarok, és azt akarom, hogy engem ne a területileg illetékes helyen, hanem egy másik helyen az általam választott orvos kezeljen, hogyha azt akarom, hogy hamar sorra kerüljek egy vizsgálaton, akkor én ezeket a saját költségem terhére egy járulékos befizetéssel, vagy egy járulékos plusz pénzzel meg tudom fizetni. Tehát ilyen rendszer akár működhetne, ez csak egy elképzelés, hogy kiegészítő szolgáltatásokat megvásárolni TB ellátás keretein felül. Ez jelentene némi forrásbevonást a rendszerbe, amit talán lehetne az egészségügy fejlesztésére fordítani, de sajnos nagyon sok sebből vérzik jelenleg a magyar egészségügy, tehát ahhoz, hogy egészségügyi reformról beszéljünk, ahhoz a teljes struktúrát, beleértve a kórházakat, beleértve sajnálatos módon ez ugyan polgárpukkasztóan hangzik, de igaz, hogy a kórházaknak olykor az élén ülő önkinyuralmi rendszer szinten működő királyokat, ugye volt ez az orvosbáros cikk néhány éve, úgyhogy akár úgy is emlegethetném őket, hogy az orvosbáró kollégákat mind felül kéne vizsgálni, és az alapjaitól kezdve kéne a rendszert újraépíteni ahhoz, hogy nyugati szintre fejlődhessen a magyar egészségügy.
Dr. Máté Horváth Nóra, nagyon köszönöm, hogy itt volt. Visszavárjuk őt holnap a 117 percben. Viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.